Na hát úgy látszik, hogy nem csak a Facebook másolja a TikTokot, hanem igazából a TikTok is bele merült így a másolásba, és a nálunk már bemutatott többször a Birillt másolta. Ez nagyon érdekes. Ugye mi már több hónap ezelőtt elkezdtük ugye ezt feldolgozgatni, a hazai médiában, a mainstream médiában még csak most jutott el maga a Birillnek a egyáltalán, hogy van ilyen, és akkor most ugye a TikTok elkezdte lemásolni. Mit gondoltok róla? Kezdjük így ezzel, aztán majd utána felvezetem meg ilyesmi, de ez egy full érdekes volt, ez a másolásos dolog, amiről többször beszéltünk már.
Érdekes. Úgy hívják ugye, hogy TikTok Now, az USA-ban az alkalmazáson belül jelenik meg ugyanúgy egy napi egy értesítés random időpontban, hogy csinálj egy képet mind a két kamerával egyszerre, az USA-n kívül pedig annyit tudunk csak, hogy egyes régiókban saját alkalmazást fognak létrehozni. El tudom képzelni, hogy ez beválik, én a Birill továbbra sem használom, és továbbra is csak úgy találkozok vele, hogy az emberek Instagramon és TikTokon megosztják, hogy mit fotóztak a Birillre, úgyhogy szerintem van létjogosultsága, az más, hogy így etikailag megkérdőjelezhető, hogy tényleg így fejlesztünk a terméket, hogy valakit lemásolunk.
Hát igen, szebb és elegánsabb megoldás lett volna, ha valamelyik platform azt mondja, hogy felvásárolja a Birillt, és akkor átveszik az egészet, övék lett volna az eredeti, tudtak volna menőzni azzal, hogy amúgy övék az eredeti cucc, és valahogy beolvasztják. Mert így igen, ez így szimplán csak az ötletnek az ellopása. Viszont az meg tény, hogy a Birill ugye önmagában nem volt érdekes, és annyira azért nem is használják sokan, bár beszéltünk róla nemrég, hogy bőven nőtt a felhasználó bázis. De ja, hát mi ugye azt tapasztaltuk, hogy uncsi. Viszont pont emiatt, hogy egy másik appnak a része, hogy csak át tudsz váltani erre a funkcióra egy TikTokon vagy egy Instagramon belül, úgy viszont tök jó.
Milyen érdekes egyébként, hogy akár nézzük a Birillt, vagy nézzük a Clubhouse-t. A Clubhouse is olyan volt, hogy egyből le tudták másolni, a Facebookon belül is lett Clubhouse, aztán az olyan nincs piacot szolgált ki, hogy hamar elkaszálódott, meg nem is kevesen használják már a Clubhouse-t. És olyan, mintha lenne egy startup ötletünk, most valamilyen social médiás, igazából felesleges belekezdenünk, mert vagy lemásolják egyből, nem nagyon az innovációt nem támogatja egyébként ez a fajta dolog. Ez egyébként onnan is megközelíthetjük, hogy nem lehet levédetni ezeket, képzeljétek el. Tehát, hogy nem tudsz, tehát ezek a szabadalmi dolgok esetében nem lehet szabadalmaztatni ilyen fajta megoldást. Ez tök durva. Tehát, hogy egy hardware-t azt tudsz, de még azt is ugye nehezen azért bárhogy nézzük. Most az Apple-ös hiába szabadalmaztat ezt, azt, hamar lemásolja.
Igen, mert ugye igazából ezek nem annyira új dolgok. Tehát, hogy meglévő funkciók alakítottak át egy kicsit, vagy ollóztak össze. Most az, hogy mindkét kamerával egyszerre lősz fotót, meg az, hogy figyelmeztet és lezár egy időablak, ugye ezek nem új megoldások.
Meg nem olyan bonyolult, hogy most tartozol hozzá mondjuk ilyen valamilyen algoritmus, vagy valami olyan plusz dolog, amivel értelemszerűen mondjuk nézzük most a TikTokot, amivel ki tud emelkedni.
Nekem inkább az a meglepő egyébként, hogy ugye régen ezek a gigacégek azt csinálták, hogy jött bármi minimális kis verseny, uh-huh. és akkor azt csináltak, hogy felvásárolták. Tehát valaki felvásárolta gyorsan, hogy ne legyen belőle semmi, de most ezek szerint már erre sincsen szükség, mert annyira, nem tudom, annyira jók lettek a fejlesztő csapatok, hogy megjelenik egy Birill, és gyorsabb azt mondani, hogy srácok, ezt kezdjétek el programozni, egy hónap múlva jön az új funkció, mint felvásárolni gyorsan a Birillt.
Hát most gondoltuk bele, a Birillnél se nem tudom hány száz programozóval, hanem megoldották egy tucat programozóval ezt az egész startupot, szóval igazából egy csapatot csak ráállítottak a TikToknál, aztán kész.
Hát igen. Mondjuk akkor ez komplexitás kérdése is. Tehát ez is azt mutatja, hogy a Birill ötlete mennyire egyszerű.
Igen, igen. Ez is igaz. Igen.
Így van. De közben meg szerintem brutál lehangoló, hogy van, nem tudom, 3 giga cég, és egymást másolgatják, és mi meg annak így tapsikolunk, hogy jaj, de jó, új funkció, milyen izgalmas, megbeszélünk róla a podcastben. Megértünk a pusztulásra, vagy nem tudom.
Nem érdemelnek ennyi szót, menjünk is tovább.
Lehet, na. Hát ugye minden podcastet, minden hírszemlét hallgatjátok éppen, és akikkel itt vagyok.
Sólyom Eszter, sziasztok!
És Nyíri Donát, sziasztok!
Én pedig Mándó Milán vagyok. Amilyen híreket hoztunk, van itt szintén ilyen válságos hír is, hogy miközben válság van, a CEO mégis saját fizetését emelte, de van egy olyan érdekes dolog ruhaiparból, hogy igaz, az ruhaipar a Patagónia, ugye? Igen, hogy igazából a profitot a klímavédelemre fordítják, majd erről beszélünk. Én hoztam ilyen vízfogyasztásos témát, de lesz Dark Kitchen is, illetve ilyen radikálisan őszinte toborzó kampány, most még csak ezt látom itt a hírlistába. És hát beszélünk majd egy érdekes módszerről is még, amit érdemes a vállalkozásodban használni, amit ugye a cégek 99%-a nem használ, és igazából a maradék 1% keresi meg azoknak a pénzét, akik ezt nem használják. Szóval izgi lesz a hírszemle. Szerintem vágjunk is bele, és Donáttal kezdünk, hogy amikor válságban a CEO fizetés nem áll. Na, mesélj erről nekünk.
Szígyük egy kicsit a vezérigazgatókat. A Qantas, Ausztrál légitársaságnak elég húzós nyara volt, és hát nagyon kiverte a biztosítékot sok utasnál. A légitársaság átlagosan minden 12. járatát törölte júniusban, szeptember első hetében pedig 4000 ember maradt Balin, mert annyira sok járatot töröltek. Voltak olyanok, akik több mint egy hétig kint ragadtak, mert nem jött visszafele repülőjük.
Hát elfogyott a pénzük, akkor szegények, de egyébként hú, de jobb Balin ragadt.
Hát azért, ha kint ragadok, és mondjuk te már hívogatnál, hogy Donát munkába nem kéne jönni. Én megmondom, hogy nem jön a repülő, nem tudok.
Megszarom kifogásra.
Szegény, igen.
Mint a kutya megette a házi feladatomat.
Körülbelül. Ja, és történt ugye rengeteg elbocsátás is a cégnél, folyamatosan mondják le a járatokat, szúrnak ki az utasokkal, eléggé utálják őket, és erre jött a CEO, aki azt mondta, hogy emelt egy hatalmasat a fizetésén, de tényleg ilyen több százezer dollárt. Augusztus elején a dühös utasok megdobálták tojással és WC-papírral a 7,5 milliárd forintot érő villáját.
Wow.
A sztorit árnyalja, vagy legalábbis a cikkben még írtak arról, hogy a járványhelyzet óta rengeteg béréről és juttatásáról lemondott ugye a vezérigazgató. Még most is csak 77%-án áll a fizetése a COVID előtti fizetésének. De ettől függetlenül azért úgy érzem, hogy van jogosság a felháborodásban. A cég épp eléggé rosszul teljesít, nagyon sok területen vannak hibák, nem kedvez nekik a gazdaság sem. Nem biztos, hogy ez a legjobb időpont egy hatalmasat emelni a fizetésén. Évi 2,1 millió dollárt keres jelenleg, de a teljes juttatási csomagjával ez 5,5 millió.
Jaj, brúhúhú, a 77%-a a 2,1 millió, azért meg ne sajnáljam.
Hát jó, de hogy valamiért jó, ő hát is
szíjó kell tartani, fenn kell tartani az életszínvonalát. Igen. Én az emelést akkor mondjuk azt mondanám, hogy persze jogos, hogyha ha mellé tud tenni valamit. Tehát, hogy mellé mondjuk azt el tud, mondjuk akkor elfogadnám ezt, hogyha itt most arról olvasnánk, hogy a légitársaság bevezetett egy új stratégiát, és azt elkezdték alkalmazni, és akkor elértek egy mérföldkőhöz. Amit értelemszerűen, hát igen, elértek egy mérföldkőhöz, mondjuk ettől nem magadat jutalmazod meg, így megveregeted a válladat, hanem ugye elleg a munkatársakét is, meg a sajátodat is meg lehet, de ja, ez mindenképpen egy érdekes hír.
És például a többi felső vezetőnek egyébként befagyasztották az ilyen bónuszrendszerét, mert hogy jaj, most épp nem megy jól a cégnek.
Aha.
Szóval az se segít.
Ki kell fizetni.
Igen, amúgy teljesen egyetértek veled, hogy ne legyünk antikapitalisták, azért a CEO-nak jár a magas fizetés, mert mégiscsak valahol ő a vezérigazgató, tett azért, hogy ott legyen meg, hogy menjen a cég.
Jó, persze, amikor szárnyal a cég, akkor egész nyugodtan szárnyal, ami jár neki, igen. De nem akkor, amikor ott hagysz 4000 utast Balin, mert nincsen egy repülőt, hogy hazahozza őket.
Pontosan, tehát, hogy amikor rosszul megy, és tényleg, és nem csak az, hogy a gazdaság rossz, mert az egy dolog, hanem a cég tényleg rosszul is csinálja a dolgait.
Hogyha nézzük a fizetésgepekről, sokszor van cikk, tehát, hogy maga a vezérigazgatók mennyivel többet keresnek általában, mint a munkavállalók. Nem tudom, van egy Robert Bosch idézet, most azon gondolkodok, hogy valami ilyesmi, nem azért adok magas fizetéseket, várjátok, ezt megkeresem.
Ja, az, hogy nem azért adok magas fizetéseket, hogy jól dolgozzanak, hanem azért dolgoznak jól, mert magas fizetéseket adok, valami ilyesmi.
Nem, az, nem azért adok magas fizetéseket, mert sok pénzem van, azért van sok pénzem, mert magas fizetéseket adok. Szóval, hogy érdekes ez az egész, mert az, hogy vezérigazgatók sokat keresnek, az lehet, hogy egyébként már az tény, hogy túl sokat. De ez olyan, mint hogy nézhetnénk a labdarúgást, meg ilyesmi is persze.
Azt is területeken. Én vagyok itt az antikapitalista.
A youtuberek is túl sokat keresnek.
Igen, igen, igen. De hogyha...
Nézzük, kifújulunk a teremből. Nem,
csak hogy most ha nézzük, akkor lehet persze egy ilyen fizetéses gap, de azt is lehet nézni, hogy az az álom, hogy te egyszer így vezérigazgató legyél, az viszont hajt annyira előre a cégben elvileg, hogy az a végén valami jutalom kell, hogy oda jussál, tehát valami cél kell, hogy minél feljebb kerülj a felsővezetői ranglétrán. Az tény, hogy egyébként maga a CEO-knak kicsit nagyobb a fizetése, de erre még azt is mondanám, hogy brutál nagy is a felelőssége, tehát azért, amikor ott vagy egy cégnek a tulajdonosa, jesszus, a cégnek minden problémája ráthárul, stressztől elkezdve minden. Téged bármi történik a cégben, te vagy a végén az, aki elviszed a balhét.
Hát ugye elvileg rajtad áll az, hogy ez a cég felfele vagy lefele
megy. Az is igaz. Hát jó, de most ilyen, mint a Covid időszak, jó, az is igaz, hogy akkor mondhatjuk azt, hogy ha legalább tett volna érte, akkor mondhatnánk, hogy oké, van helye ott a CEO-nak, mert hogy jelenleg még az se biztos, hogy tehát szembe jön veled egy ilyen pandémia, akkor az egy kicsit nehezebb helyzetbe kerülsz, de az tény, hogy nem segítette elő ez a CEO. Hát jó.
Hát akkor nézzünk a saját fizetését emelő CEO mellett egy olyat, aki talán inkább ennek a fordítottját csinálja. A Patagóniának a tulajdonosa a 3 milliárd dollár értékűre becsült vállalatot egy erre a célra létrehozott vagyonkezelőre és non-profit szervezetre ruházta át, azaz teljesen elajándékozta a cégét. Az volt ezzel a célja, hogy teljes mértékben megőrizze a cég függetlenségét, és hogy biztosítani tudják, hogy a profitnak a 100%-át, ami körülbelül évente 100 millió dollár, mind a klímavédelemre és a beépítetlen területek védelmére fordítsák. Mindig is nagyon ilyen klímavédő, meg ilyen ökoharcos cég volt ez a Patagónia, és ebben a szemléletben épült, és egy kicsit ennek az egész missziónak a kiteljesedése most ez a lépés, vagy legalábbis így adják elő. A cég továbbra is nyerességorientált magánvállalkozásként működik majd. A szavazati jogot biztosító részvényeit, ami 2%, a Patagonia Purpose Trust birtokolja, és ezt a trustot egyébként a továbbra is az alapító tulajdonos, vagy volt tulajdonos és családja felügyeli. A maradék 98% szavazati jog nélküli törzsrészvényeket pedig egy újonnan létrehozott non-profit szervezetnek, a Holdfast Collective-nek ajándékozták, és ennek a non-profitnak az a feladata, hogy a vállalat teljes nyerességét a klímaváltozás elleni küzdelemre fordítsa. Na, még amit érdemes tudni erről az egészről, amit elmondtam, hogy az egész tranzakció nyomán 17 millió dollár adót is be kellett fizetnie a tulajdonos családnak, és abban bíznak ezzel, hogy egy olyan modellt hoznak létre, ami a kapitalizmusnak egy új formája, ami nem a kizsákmányolásra megy rá, hogy kevés gazdag és nagyon sok elnyomott dolgozó legyen, hanem továbbra is nyerességorientált, de valami hasznos céllal. Illetve még azt is mondta a volt tulajdonos, hogy megtehette volna, hogy eladja az egész céget, és akkor egy nagyobb összeget tud a jó, jótékony célra fordítani, de akkor nem tudta volna biztosítani, hogy a jövőben is elfelé dolgozik a cég. És most azt mondja, hogy most az egyetlen shareholdere a vállalatnak a maga a föld. Mit gondoltok?
Hát ez tényleg szinte az ellentéte az előzőnek.
Igen.
Ez elég menő.
Ja.
Én néztem, 8-szor többen keresnek rá a híróta a Patagóniára, tehát mint márkára. Meg egyébként a sziklamászóra is nagyon sokan, tehát egyébként a tulajdonos az egy sziklamászó, környezetvédő vállalkozó. Igen, szerintem ez egy, azért nem találjuk a szavakat, mert ugye tök jó hír, hasonló példát mutathatna, belőlem kicsit azért kiszól a kapitalista, hogy azért a teljes profitnak nem lehetne ennyi részét, de teljes profitot azért nem kéne oda ajándékozni.
Hát de gondolom, neki van valami alternatív bevételi forrása, ha más nem érted, jönnek befektetéseiből pénzek, amivel úgy van,
jó,
hogy
az is lehet.
Így is jobban él, mint a föld nagy része.
A csávó egyébként ilyen, olyan jól beszélünk róla, nem értik, hogy miért kerüljük a forrókását, de hallgatók, egy ilyen franciának tűnő neve van az alapítónak, amit nehezen tudunk kimondani.
Próbáljuk meg.
Yvon Chouinard? Valami ilyesmi?
Ilyesmi volt.
Ilyesmi volt,
Yvon Chouinard.
Hívjuk Yvonnak. Tehát, hogy olyan, tehát ez a misszió a Patagóniának, ez nekem nem tűnik ilyen kamú zöldködésnek, mert egyébként mindenhol azt olvastam róla, hogy ő maga is ilyen kis kopottas ruhákban jár, meg a természetbe vágyik, meg ilyesmi, szóval nekem nem tűnik annak, aki közben, meg nem tudom, egy csomó embernek a főbérlője és kizsákmányolja őket, vagy ilyesmi. Azért lehetséges, hogy a Patagóniának a létrehozása óta biztosan tudott annyit félretenni, hogy ő már teljesen jól meglegyen, és hát elég menő, hogy ezt így bevállalta. Nem
persze,
tudom.
Csak hogy én magát a márkát nézem, tehát hogy jó, hát persze kérdés az, hogy a végén mennyi profit marad, de hogy nehezen, tehát a profitból tudsz költeni innovációra, meg mindenre, tehát hogy... Ja.
Hát valahogy erre biztos gondoltak, hogy a termékfejlesztés azért megmaradjon meg, hogy ez a nyereségorientált vállalatban legyen is valami, ami a nyereséget hozza.
Lehet most én vagyok a kezdkedő. Igen.
Hát nem tudjuk, szerintem ilyen még igazán nem volt, úgyhogy majd elment a hangom.
Hát mert a profit 100%-át költik, lehet, hogy azt úgy értik, hogy a cikkben úgy értik a profitot, hogy ami marad már a beruházások után.
Persze. Jó, hát tehát, mondjuk ennyiből egy veszteséges cégnért is adakozna. Igen. Úgymond adakozna, de igen.
Hát úgyhogy most ez a hír, és én kíváncsi leszek, hogy ez a jövőben hogy fog megvalósulni.
Jó, hát mivel a CEO az klímaaktivista már régóta, ezért tudja, hogy hová kell költeni a pénzt.
Bennem ilyenkor az szokott felmerülni, hogy tud hosszú távon nyereségorientált maradni egy olyan vállalat, aminek a nyereségét kvázi senki sem viszi haza. Tudom, hogy ez most így gonoszan hangzik, meg nem egy nagy ilyen zöld hozzáállás, de értitek, mire
szerintem
gondolok.
Szerintem ki veszik egyébként a motivációt, tehát, hogy mert akkor végül is olyan, mintha az egész cég egy alkalmazott lenne.
Igen, hogy valahol ezeket a CEO-kat, most oké, hogy a légitársaság CEO-ja egy fura arc, de nem az hajtja előre, hogy nyomni kell meg növelni a céget, hogy nekem több pénzem legyen.
Hát igazándiból itt az a kérdés, hogy mit gondolsz egy általában egy cég mitől sikeres? Attól sikeres-e, hogy olyan emberek dolgoznak benne a legalsó szinten, vagy attól sikeres, hogy van egy vezéralak, aki valami felé húzza őket?
Szerintem én máshogy fognám meg.
Kétféle van.
Vagy hogy van egy jó célja. Mert most azt is lehet, hogy azért akarsz termelni sok profitot, hogy azt elkölthesd a klímavédelemre.
Ez igaz. Végül is jó, ez a CEO, ez tényleg úgy néz ki, hogy ő ezért fel kell reggelente, igen, hogy abból a 100 millióból legyen jövőre 110.
Ez olyan, mint most például én a Minnernél nem azért kelek fel most jelenleg, hogy 100 millió forintot keressünk, hanem hogy megnyíljon a Minner központ, majd utána fel. Utána azért fogok felkelni, de hogy én most azért kelek fel minden nap, hogy megnyíljon a Minner központ, tök jól működjön a Minner rendszere, meg ilyesmi, de szerintem tényleg a cél az lehet, hogy segít.
Jó.
És akkor a következő hír, az az én hírem, amit hoztam, ez szerintem nagyon érdekes, meg azért is hoztam be, mert szerintem volt már ilyen a piacon, és milyen érdekes, hogy most tudják sikerre vinni. A vízfogyasztást akár 95%-kal csökkentő kiegészítővel jön ki az IKEA rezsiválságban. Megjelent a g7.hu-n is, meg több ilyen cikk is megjelent egyébként. Tök jó, hogy amúgy ilyen az IKEA maga tudja magát így marketingre használni csak ezzel, úgyhogy egy startuppal összefogott. Az IKEA és egy helyi svéd startup közös terméke egy csapra szerelhető, vagyis inkább tehető vízporlasztó eszköz, tehát ez egy kis pici kis cuccot oda kell rakni igazából a csap végére. A svédek úgy gondolják, hogyha hogy a konyhában és a fürdőszobában, ugye a mosdónál nem kell, hogy bő víz jöjjön a csapból, hanem elég a szort permetszerű megoldás. Egy csaptelep percenként átlagosan közel 6 liter vizet is elpazarol, hogyha így kiengedjük, ugye folyamatosan. A permetezés a percenkénti 5,7 liter vízfogyasztást 1,9 literre csökkenti, ami 65%-os spórolás, és 2290 forintba fog kerülni egyébként ez a kis eszköz az IKEA-ba, és hamarosan ugye nálunk is kapható lesz. Én azért hoztam ezt a hírt, mert hogy milyen érdekes, hogy hirtelen minden, ami egy kicsit spórolás, az most egyébként előtérbe kerül. Lehet, hogy lehet azt mondani, hogy még jó is jön ez a helyzet. Ugye próbálták megfogni a pandémiát is még annó, meg ezt pont az előző podcastben is mondtam, vagy valahol mondtam, hogy a pandémia szó alapból azt is jelentette, hogy lehetőség, meg azt is, hogy válság. Most ebben az esetben, ami most vagyunk, sokan mondják azt is, hogy egy lehetőség. Most lehet, hogy ez annak a lehetősége, hogy végre azt a túlfogyasztást egy kicsit megcsökkentik, vagy pedig ez csak ilyen átmeneti lesz. Nem tudom, hogy mennyire változik a szokásunk.
Én bízom benne, hogy nem átmeneti lesz, hanem tartunk valamiféle fenntarthatóság felé, mert még nem jött ez a nagy pofon így a gazdaságnak, addig 20 éve van szó arról, hogy fenntartható növekedés, meg fenntartható igen. gazdaság, de senki nem csinálta úgy érte semmit.
Tök jó, szerintem ez egy nagyon okos és időszerű innováció volt, hogy hát nem tudom, hogy mennyire innovatív maga a technológia, de egy tök jó termékfejlesztés, ami valós igényekre reagál. Az IKEA szerintem ebben valamennyire profi, aztán az más kérdés, hogyha bemész az IKEA-ba, akkor találsz annyi műtyűrt, aminek nem tudod, hogy mi haszna van, de szerintem többnyire nagyon, nagyon jók ebben, és ez is egy tök ötletes dolognak tűnik.
Klassz. Nekem van egy olyan érzésem, de ez nem tény, ez csak a saját véleményem, hogy azért ez nem egy akkora innováció, hanem ez megint az, hogy az IKEA nagyon jól marketingeli, meg PR-ozza önmagát. Voltam a hétvégén az IKEA-ban is, meg szemben az XXX Lutzban is, és a Lutzban volt egy hatalmas fal a csaptelepeknél, hogy valamelyik márkának ezek a csapjai 20%-ot megtakarítanak, mert porlasztanak, és egy évben 6,5 vagy 7 fürdőkádnyi vizet spórolsz meg azzal, hogyha ezt a csapot veszed a másik helyett. Tehát, hogy vannak olyan csapmárkák, akik már szerintem évek óta használják ezt a porlasztós technológiát, csak most az IKEA kicsit úgy tesz, mintha feltalálta volna itt a
jó, hát
nagy újdonságot.
Az tény, de akkor nézzük, hogy a marketingnek a végtelen számú P-jéből az egyik az a product, tehát az, hogy milyen terméket adsz el, az is a marketingnek a része. Az, hogy a Lutzban van már ilyen, meg hogy ez már régóta létezik, az egy dolog, de amíg nem használják sokan, addig igen. nem sokra megy ott vele.
Egyébként képzeljük, hogy volt egy ilyen startup, én annól foglalkoztam vele. Egyrészt volt egy magyar startup is, még annól, amikor 2014-ben nagyon sok startup rendezvényre jártam, akkor találkoztam egy céggel, aki csak prototípus nyomtatott még, egy olyat, hogy azzal a fejjel, vagy nem tudom, mi 5 literrel meg tudsz fürödni, tehát az volt a lényege, tehát hogy 5 liter vízbe meg tudsz fürödni, az volt a startup ötlete. Sajnos ugye inkább csak startup versenyekre járt ezzel, pitchelgetni meg minden. Én akkor mondtam azt, hogy startupok ne, én nem akarok, nem hiszem, hogy csak versenyeznek, meg nem tudom mi. Értem persze kapcsolatépítés, csak azt szerintem csak bohóckodás, a piacra ki kell menni. És volt egy konkurenciájuk, a Nebia. Ők, most itt nézem a Kickstarter kampányukat, én írtam róluk 2015-ben, hogy a Nebia az 3 millió dollárt gyűjtött össze, 8500 ember dobta össze a pénzt, egy ilyen olyan zuhanyfejre igazából, ami 70%-kal csökkenti a vízfogyasztást, ez zuhanyzás alkalmával. Tehát, hogy látszott, hogy van rá kereset, meg egyébként már igen, ahogy Danát mondta, már ez megtalálható a boltokban, csak lehet, hogy nem is tudják az emberek.
Meg azt elismerem, lehet, hogy nem ennyire hatékony, mert most nem emlékszem, hogy milyen százalék volt oda kiírva, de talán nem mennyire sok, szóval lehet, hogy csináltak egy jobbat.
Meg amúgy az is egy ilyen kis bizé volt, amit ráraksz a meglévő csapodra?
Hát nem, azt hiszem, az egy teljesen új csap. Szóval igen, ilyen szempontból jó. Meg amit mondtál, hogy ugye az IKEA-ban azért hatalmas tömegek vásárolnak.
Ezt így emiatt, lehet a legjobban eljutni.
Emiatt aztán igen, sokakhoz csak így fog eljutni.
Mert eddig csak egy nis piac foglalkozott ezzel, hogy ilyeneket beszereljen otthon. Ilyenekkel foglalkozom. Most meg kicsit kitágították. Na, oké. Na, menjünk tovább a Dark Kitchenre.
Dark Kitchen.
Tényleg, tegnap pont itt voltál a bár mellett, lent a Sanyinál, mi Sanyinknál.
Igen, Sanyi a Dark Kitchen-nél.
Ahol ő többször mondta, hogy ott simán bármilyen Dark Kitchen-ös bizniszt meg tudnánk valósítani. Rakjuk fel Foodpandára, aztán kész.
Tud csinálni fánkot?
Szerintem bármit, mindent.
A Donuts ja. nevű fánkozót szeretném megcsinálni.
Na, de mesélj a hírről.
Na, ugye van ez a Mr. Beast nevű youtuber, a világ egyik legnépszerűbb youtubere, és 2020 végén indította el a saját hamburgerező márkáját. Ugye ő hatalmasat növekedett, 300 étteremmel indult el abból is, USA szerte, ami elég durva, de ezt 1000-re növelte, és most szeptemberben megnyitotta az első fizikai üzletét is. Ugye ő végig ebben a Milán által egyszer leírt Dark Kitchen modellben működött, tehát létezett az applikáció, a menü, meg minden kaját ő talált ki, saját márka volt, csak egyetlen saját konyhája se volt. Tehát mindenhol, az egész országban ugye helyi éttermek készítették az ételeit, és intézték a szállítást. Na, itt hát ugye az egyik érdekesség, hogy Mr. Beast példája alapján ez a modell azért elég jól tud működni, mert rengeteget keresett vele, és hatalmasat terjeszkedett, viszont annyira nem egyszerű jól csinálni, és igazából ez lenne a híremnek a lényege, vagy amiről beszélgetni akarok veletek. A legnagyobb nehézség az a konzisztens minőség, szerintem. Ugye nagyon sok kisebb botránya volt a Mr. Beast Burgernek, ilyen ehetetlenül nyers húspogácsák, meg szénné égett hamburgerek. Fú, láttam képeket, ilyen gusztustalanul rózsaszín nyers csirke volt a panír alatt, a rántott csirkében. Az a tényleg durva volt. És hogy jó, ilyenek mindenhol vannak, viszont ugye a legtöbb helyen a saját konyhádon, a saját embereiden áll, hogy milyen lesz a minőség. Viszont ha van egy ilyen dark kitchened, akkor egy vadidegen csapatban bízol meg. Tehát vadidegen embereken múlik, hogy elszúrják-e a rendelést, és ezzel a te márkádat, meg a te éttermedet teszik kvázi tönkre. Szóval a kérdés, hogy most oké, hogy kapnak jutalékot, de egyébként hogy tudod a minőség ellenőrzést csinálni, vagy biztosítani azt, hogy tényleg jól fognak dolgozni?
Szerintem itt pont, amit kimondtál, szerintem ilyenkor tök jó rávilágítani arra, hogy ha ez a probléma, tudjuk mi a probléma, akkor ezt kell megoldani. Tehát, hogy nem kell, vállalkozók vagyunk, cégvezetők, azért dolgozunk, hogy problémákat oldjunk meg, mert máskülönben egyébként akkor semmit nem csinálunk, szerintem. És ebben az esetben, hogyha nézzük, te egy olyan modellt üzemeltetsz, amiben egy csomó mindent kiszerveztél, megoldottál. Neked akkor foglalkoznod kell azzal, hogy az milyen további dolgokat vetít előre, amit máshogy kell csinálnod. Ebben az esetben mondjuk a minőséget kicsit jobban megszabni, akár erre valamilyen ellenőrzési módszert bevezetni, hogy szúrópróbaszerű rendeléseket csinálni, mert több mint valószínű, ez egy olyan kényelmes biznisznek hangzik, majdnem ugye étel dropshipping mondhatjuk.
Igen, igazából és igen.
Nagyon kényelmesnek hangzik, de hogyha nem csinálsz próbarendeléseket, akkor értelemszerűen a cég megpróbálja minél költséghatékonyabban és gyorsabban megcsinálni a te megbízásaidat, hiszen nem munkavállalókkal dolgozol együtt, hanem egy megbízást csinálnak ők igazából. És akkor ezért neked kell, igen, beleépíteni ellenőrzési pontokat, megnézni, hogy minden úgy történik-e. Most, hogyha nézzük, ezt még a nagy márkák is megcsinálják, és vannak próbavásárlóik, ellenőrizgetik, hogy tényleg minden úgy megy, ahogy azt a márka elvárná. Tehát, hogy most pont beszélgettem tegnap egy kereskedővel, aki mondta, hogy nem tudom, milyen márkáknak a disztribúcióját csinálja, és hogy igen, azok a márkák, azok ellenőrzik a hazai minden piacot, tehát ellenőrzik a hazai piacot, hol lehet Magyarországon venni ugyanolyan terméket, vagy hát azt a terméket, az ő termékeik milyen áron vannak. Van egy csapat, aki ezt folyamatosan monitorozza, és nézi, hogy mindenki milyen áron értékesítik ezt, hol fogy a legtöbb. Tehát, hogy értelemszerűen most ő nekik is, hogy ő egy disztribútor, vagyis a disztribúció után jutatja el a termékeket, ő neki ennek a gyártónak nem felelőssége, hanem feladata, hogy ezt megcsinálja, mert úgy tudja ellenőrizni azt, hogy árba még mindig magas áru-e a termék, jó, persze ezt tudja befolyásolni, amennyire eladja a terméket a viszont eladóknak, de azért jó az, hogyha ezeket mind ugye ellenőrzi. Szerintem itt a Dark Kitchen-nél egyszerű a megoldás, ha tudjuk, hogy erre figyelni kell, akkor ezt így tudják megoldani. Egyébként maga a Dark Kitchen az egy jó modell lehet most. Tehát, hogy a vendéglátás eléggé problémás most már. Én el tudom képzelni azt is, hogy működik egymás mellett úgy éttermek, hogy egy konyhából látják.
Igen.
El.
Áramvonalasítani kell ezt is.
Tehát, hogy én el tudom képzelni, hogy a költséghatékonyság miatt sokkal jobb megoldás lehet az, hogy éttermet, vendéglátóegységet üzemeltesz, de egyébként maga a konyhát, azt közösen üzemeltetitek egymás mellett akár 4-5 étteremmel is. Legalább konyha pörög.
Igen, vagy akár összeszervezni ugye teljesen más profilú éttermet, hogy egyszer beindul a sütő, meg forró az olaj, meg minden, akkor ott pörögjön egy hely, ami reggelisztet, meg bráncsoltat, egy, ami ilyen ebédmenüs, meg egy, ami kifejezetten vacsoránál népszerű.
Szerintem igen, ezzel születhet egy új modell itthon is. Ezzel egyébként. Tehát, hogy a Dark Kitchen nem csak erre jó, hanem itt inkább nézzük a közös konyhát.
Igen, igen.
Oké, menjünk tovább. Mondjuk most láttam egy éttermet, egy TikTokon, persze. Hol jönnek szembe az emberrel az újdonságok, a márkák, és van egy Budapesten Budapest Stone Steakhouse, vagy valami ilyesmi a neve, ott saját magad sütöd a steaket.
Ismerem, volt ott közeli ismerőse, és mesélt ódákat zengett, hogy oda, úristen, oda el kell menni, az annyira király.
De én, ahogy néztem a videót, az úgy néz ki, hogy kihozzák a húsokat, meg minden, igen, meg mindent egyébként, bármit eszel ott, és akkor rajta van-e valamilyen parázsló valamin, vagy izzó valamin, egy, igen, nem tudom, milyen fűtős cuccon, és akkor azon sütögeted magadnak a húsit.
Ja.
Durva. Ott nem kérdezik meg, hogy mennyire kéred,
Elmegyünk.
Na, ezt megnézem majd az árakat.
Karácsonyi céges ebéd.
Ja, és milyen jó magadnak csinálod, nem? Sév se kell, csak kirakod az alapanyagokat, de amúgy, ha nézzük, van ez a Budapest Bakery, az is ilyen. Tehát megkapod az éttermi élményt, meg még ott el is szórakoztak.
Kis IKEA effektussal, tuti jobban ízlik neked a kaja utána.
De ne, hogy az árak nem fogják tükrözni azt, hogy nincs év.
Igen. Jó, az tény, hogy oké, erre mondhatnánk azt, hogy otthon is meg tudod csinálni. Mondjuk erre mondanám azt, hogy azért egyszerűbb így, mert azért valamennyi alapanyagot előkészítenek, meg nem nekem kell a répát ízé megpucolnom, szóval... Hogy...
Meg elmosogatnak utánad.
Ja.
Az is fontos, igen.
Jó, de elmondom, hogy akkor most hirtelen. Na, de nem mondom, hogy hirtelen minden étteremnek akkor így kell alakulnia. Jó, menjünk egy kis toborzós kampányra.
Oké. Erről már beszéltünk a Mindenen többször is, hogy könnyebb ügyfelet találni, mint jó munkaerőt. Na, és egy kicsit ez a gondolat jutott eszembe erről a plakát kampányról is, amit egy manchesteri kreatív ügynökség csinált. Hát azt írtam, hogy radikálisan őszinte toborzó kampányt indított, mert az állásaikat ilyen nagyon humoros, meg szókimondó szövegekkel hirdették meg. Például egy videóvágó állásnak az volt a szövege, egy ilyen egymondatos plakát, hogy tudsz unalmas embereket érdekessé tenni? Akkor jó leszel az ügyfeleinknek. Copywritert azzal a nem túl bonyolított dumával kerestek, hogy ha jelentkezel erre az állásra, de szar vagy, akkor nem fogunk felvenni. Ez így lefordítva nem hangzik olyan jól, mint angolul. És a harmadik plakát, amit láttam, azon meg nagybetűkkel az van, hogy néha jó itt dolgozni, és alatt a kisbetűkkel az, hogy és néha szar. Ez egyébként a stílszerűen offended, tehát sértődött a magyar fordítása néven futó, szókimondó szövegeivel pozícionált ügynökségnek a kampánya volt, és a társalapítója ennek a cégnek így nyilatkozott róla. Vannak, akiknek nem fognak tetszeni ezek az álláshirdetések, de pont ez a lényeg. Régóta oktatjuk ügyfeleinket az őszintesség, transzparencia és a humor fontosságáról a munkáltatói márka és a munkaerőtoborzás területén. Elmúltak azok az idők, amikor egy állást vagy céget túlértékesítettek, hogy aztán az új munkavállaló abban a percben, ahogy beteszi a lábát az ajtón, rájöjjön, hogy ez egy teljes shit show. Mit gondoltok erről? Nekem egyrészt tök tetszik, meg megnéztem a honlapját ennek az ügynökségnek, és az egész honlap ilyen, és ez az ő kis sajátos stílusuk. Ugyanakkor megbántod az ügyfeleket az álláshirdetéseddel, hogy mind unalmasak vagytok?
Nem biztos, hogy magukra veszik, mert nem biztos, hogy eljut hozzájuk.
Meg ő lehet, hogy úgy gondolja, hogy nem unalmas, de egyébként én értem a felvetésedet, tehát már maga a megbízó nem gondolja, hogy ő unalmas lenne. Ő úgy gondolja, hogy ő a kivétel, szerintem. Így bárhogy nézzük, akikkel együtt működünk, azokból is ítélve ezt, szerintem nem, legtöbben nem tudják magukról, hogy bénák, mondhatom. És akkor most ezt majd jó kivágom, mert nem bénákkal dolgozunk együtt. Na, csak viccelek. Szóval, hogyha inkább én másik oldalról fognám ezt meg, vagy sem nem, kb. Majdnem erről az oldalról, hogy nagyon sokszor egy hirdetés az két célcsoportra is ugyanúgy lősz ezzel. Tehát értelemszerűen ez a hirdetés, ez eljut akár az adott márkának a megbízóihoz is egyértelműen. Tehát mint nálunk a szabadúszó kampány. Tehát, hogy látják a szabadúszó kampányt a Minneren, az emberek tudják azt, hogy akkor nálatok vannak szabadúszók. Tehát, hogy még egy álláshirdetés is építi a márkát és elad még akár terméket is, tehát hogy nem csak az új munkatársat sikerül felvenni. Úgyhogy szerintem én biztos nem abból a szempontból nem vágnék bele, tehát hogy értem, néha jó így dolgozni, néha szar, az jó, de amikor ügyfelet soha nem szidunk. Tehát ügyfelet, partnert, soha nem.
És egy kicsit nem mondasz ellent magadnak?
Miért?
Mert az előbb azt mondtad, hogy az ügyfél meg biztos nem venné magára.
Azt tudom, de hogy nem, abban nem indulhatunk ki. Nem, hogy első gondolatom az volt.
Ja, jó, értem.
De hogy abból nem indulhatunk ki, hogy most oké, mert a legtöbb az meg lehet, hogy ráizéli magát, és ajt, hogy nem akarok. Érted? Szerintem nem egy jó, ez ebből szemben nem jó irány, a többi az jó, tehát az őszintesség szerintem az abszolút jó irány, főleg ha nézzük, pont a Birillel kezdtünk, szóval, hogy ez a fajta nagyon sokszor a hirdetésekben, álláshirdetésekben nincsen bent szó szerint őszintén a dolog, mindenki nem tudom milyen, Isten tudja milyen képet fest, aztán már második nap igazából lehull minden.
Igen.
Lász, hogy át ez szar.
Hát gondoljatok, de erről eszembe jutott, hogy ennek a teljes ellentéte az Aegisnek a videója. Nekem egyébként nagyon tetszik, hogy teljes ilyen makroszinten, nem is csak a HR-ben, hanem mindenféle brandingben, ugye a sima marketingben is, kezd egy kicsit a világ eltávolodni ettől a nagyon steril, nagyon korporat, ettől a régi fajta múlt és nagyvállalati kommunikációtól, hogy minden szó meg van tervezve, meg jaj, hogy ezt így mondhatjuk, nem mondhatjuk, törölő, hanem felcsapják a TikTokot, és akkor levideózzák, hogy milyen az iroda, hogy milyen itt dolgozni.
Megpoinkodnak is rajta.
Igen, már a marketing is kezd egy kicsit ilyen lenni, hogy lazán. Próbálunk őszintén, lazán, megmutatjuk, hogy ez a cég, ez ilyen, ha ez tetszik, vegyél tőlünk cuccot, ha nem tetszik, akkor meg nem veszel tőlünk.
Szerintem ezt inkább egyébként lelkes marketingnek hívnám. Amikor jönnek hozzánk KKV-k, megvállalkozók. Én azt figyeltem meg, hogy, hogy a lelkesedés hiányzik a marketingjükből. Tehát, hogy volt például itt egy ilyen webshop, most nem mondom el, milyen termékeket fog értékesíteni, mert jó, meg félnek, hogy lemásolják őket, mert persze, amikor kimegy már a piacra, már lemásolhatják, de a lényeg, hogy én mondtam a hölgynek, hogy én már most elkezdeném hirdetni, tehát, hogy már most mondanám, hogy hú, jövök egy ilyennel, szeretsz ezt és ezt csinálni, gyere, iratkozz fel, és akkor meg lesz. Tehát olyan hiányzik az a fajta lelkesedés szerintem a most a KKV-kat, vagy a kisvállalkozókat nézzük, vagy hogy egy kicsit legalább a mindennapokba beleláthat, akár egy-két videóval. A TikTok egyébként ezt segíti meg, hogy bármilyen cég, és ez ugyanúgy, mint TikTokon a nekem az egyik kedvencem a Guadalupe-i Szent Munkás, és hogy azon szétszoktam magamat rögni, és hogy látszik, hogy ő miatta, hogy ő ezeket a videókat csinálja, több építőipari vállalkozó elkezdett TikTokot csinálni. És eladnak különböző dolgokat, a szolgáltatást is, meg termékeket is a TikTokon. És hogy ez azért történik, mert egyébként a TikTok maga adja azt, hogy kicsit lelkesebb marketinget csinálj. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen nagyon kis, izgi.
Szerintem ez egy jó irány egyébként.
Igen.
Ja, amúgy szerintem is.
Nem tetszik, hogy erre felemegyünk, és hogy mindenki őszinten meg felvállalja kicsit jobban a cégét, meg azt, hogy milyen is ott valóban dolgozni.
Igen. Szerintem ezt egyébként ki is lehetne próbálni, mert ha már nézzük, akkor a következő téma erről szól, hogy van egy jó kis cikk a Minerem, hogy a cégek 99%-a nem használja ezt a módszert, és az 1% keresi meg az ő pénzüket is. Ugye ezt, én nem is neveztem ezt egy más formulának, csak ugye pont a tesztelés is az volt, hogy kimutatta, hogy hiába azt a címet használom neki, hogy a vállalkozásodban használod az ötlet teszt padlógáz formulát, és senkinek nem tetszett, mert hogy nem olvasták a cikket, de ezt tesztelni kellett, és a harmadik cím volt ez, amit ugye felolvastam, hogy a cégek 99%-a nem használja, a maradék 1% keresi meg. Na és igazából ez, amiről szeretnék mesélni nektek, ez most tehát egy Miner tartalom lesz, azért, mert szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét erre a nagyon egyszerű, fajék egyszerű megoldásra, de igazából a nagymárkák folyamatosan használják, ugye ennek az a lényeg, hogy jó, alapból legyen folyamatosan ötleted. Ötlet az is, hogy mondjuk bevezetsz egy új üzleti modellt, vagy ötlet az is például most nálunk, hogy CRM rendszert kicsit jobban helyre rakjuk meg magát az ügyfélkezelést, akkor lehet az, hogy bevezetsz egy folyamatmenedzsmentet, egy új digitális szoftvert, Google Workspace-t, vagy bármit igazából, vagy egy új terméket piacra dobsz, ezek az ötletek. És akkor a következő az, hogy teszed le ezt kicsiben, nézd meg, hogy jó-e, de egyébként egy új Facebook hirdetés is az, egy új kampány, vagy hogy jaj, nézzük már meg a TikTokot, akkor oké, teszteljük le kicsiben, egy darab videó még elég, tehát hogy tegyünk fel egy videót, akkor tegyünk fel kettőt, aztán majd jön a többi. És hogy az a lényeg, hogy teszteljünk kicsiben, kevés erőforrással, az erőforrásaink ilyen 7-10%-át helyezzük erre, és ami bejön, arra pedig nyomjunk padlógázt. És hogy egyébként, oké, ez nagyon fajék egyszerű, nincs benne a vállalkozóknak a rutinjába, pedig egyébként ezt tudja hozni az innovációt, hiszen amit most kipróbálunk, az lehet, hogy egy év múlva mondjuk hozza a sikert, mondjuk, mint mi a Hírszemle podcast, tehát azt is bármikor elkaszálhattuk volna. Most itt a hallgatóknak elmondom, hogy előtte volt teszt, mi az Eszterrel közösen csináltunk beszélgetéseket, de nem jött be. És tök durva, hogy most meg hárman beszélünk, és ez bejön, tehát ugye ez sokkal jobb formula. És hogy még itt a podcastek között is teszteltünk, amit nem is gondolnának a hallgatók, hanem azt hiszik, hogy ja, csak feltöltöttek egy podcastet, és akkor most beszélgettek. Pedig még ott is van, külön szignált csináltunk, vagy nem tudom, tehát hogy igen, kicsit úgy indultunk neki, hogy hát ez megér vagy 100 podcastet. Hát nem. És hogy ez több területen is így van. Én hoztam példákat, tehát hogy ha nézzünk egy nagy márkát, a Manna szappannál most ilyen több mint 39-40 hirdetés fut éppen, amiből több teszt is van. Értelemszerűen ezek közül ő is teszteli azt, hogy mi az, ami megy. És ami megy, tehát pár ezer forintból kiderül, hogy valamit valamire jól kattintanak az emberek, és akkor utána lehet rajta, vagy lehet rá ugye padlógázzal nyomni, és akkor hirdetni, akár például több évig is, ugye látszik az, hogy több mint egy éve hirdetnek például néhány hirdetést, de igazából más megoldások is vannak, itt tesztelése, meg minden, de most inkább hozzátok fordulok, hogy mit gondoltak erről, vagy hogy mit tudnátok ti is javasolni az embereknek, meg hogy bátrabban csináljanak ilyeneket.
Szerintem sokan, még hogyha kezdő vállalkozók, vagy valami új ötletet akarnak kipróbálni, és nincsen a rutinjukban, akkor félnek, hogy bénának gondolják őket, vagy ilyesmi, és egy kínos lesz, de igazából, hogyha olyan béna, akkor úgyse fog annyi emberhez eljutni, és akkor kevés előtt leszel béna. Ha meg sokhoz eljut, akkor meg annyira nem is béna, nem. Ez most nagy bölcsesség volt.
A cápák között de... szokott lenni olyan, hogy már úgy megy egy vállalkozó, de hogy már 3 éve fejleszti.
Ja.
A startupját, vagy az applikációját.
Nem, és ott... nem tudsz burokban, tehát hogy kell valami visszajelzni.
Hú, és ott nagyon meg is szokták küldeni, hogy mit csinálsz ezzel 3 éve? Neked már a 1,5 éve a piacon kéne lenni?
Elocsolt 40-50 milliót. Mm. Mindig a tökéletes. De tudjátok, mi a baj? Igen, sokan, tehát nem is gondolnánk bele, de sokan túl maximalisták. Nagyon sokszor a vevőnek más is egyébként az igénye. Abból indulunk ki, hogy ez kell neki. Lehet, hogy nem is kell neki. Itt megint tudom példának mondani a Minernél a konzultációs napokat, amikor még először konzultációs délután volt, és hogy mi azt hittük, hogy kell az embereknek a konzultáció végén egy ilyen 4-5 oldalas üzleti terv, ilyen Minner terv, meg nem tudom mi, és akkor a végén kiderült, hogy ugye mi ezt szántuk ilyen fő terméknek, hogy tök jó, hogy ezt megkapják, aztán kiderült, hogy senkit se érdekel, tehát hogy kell nekik, de amúgy nem. Tehát bónusznak gondolták, extrának, mikor az a fő egyik cucc volt abban, hogy mi ott találkoztunk aznap, és közben nekik sokkal nagyobb élmény volt, hogy vállalkozók között vannak. Tehát, hogy ott is számított az, hogy leteszteljük, és hogyha nézzük, akkor az a csúcs termék, amit mondjuk én azt gondoltam, hogy ezt eladjuk, és ez a tökéletes termék, az csak nekünk volt tökéletes termék, az ügyfeleknek nem. Hát igen, úgyhogy én javaslom egyrészt mindenkinek, hogy olvass el ezt a cikket. Még mondok egy tök jót benne. A Google-nek van egy ilyen tök jó innovációs modellje, hogy és ez lehet egy ilyen jó minta, hogy a 70%-át az erőforrásainak, ez pénz, idő, minden, a Google keresőre fordítják, ami a legtöbb pénzt hozza. 20%-át az erőforrásainak a fő tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz, és jön a legfontosabb, a 10% az ugyanígy innovációra, tesztelésre. Az innováció alatt egyébként tök durva, de azt értjük, hogy van egy ötletem, kitapasztalom, megnézem kicsiben, és ez a tesztelés, tehát a Google a büdzséjének 10%-át tesztelésre használja. És pont azért, mert aminél kijön, hogy hú, ez jó, akkor az működhet. Például, ha bárki megnézi, mindig lehet változtatni, tehát hogy ez csak egy korlát van bennünk egyébként, hogy nem lehet máshogy csinálni, lehet bevételt szerezni nem csak Facebookból, lehet például máshogy Facebookon kommunikálni, most azért Facebooknál ragadok le, mert pont ezt a példát akartam mondani, hogy a Minernél például nagyon megváltozott, tehát radikálisan változtatunk május óta a Facebook kommunikáción, full, ugyanaz, tök jó, és egyébként a forgalomra is pozitív hatással van. Például tegnap egy poszt alá 120 komment jött, jesszus, korábban 3-4 hónap alatt nem volt annyi komment, mint most, és egy csomó like, nem tudom, érzik az emberek, hogy történik valami a Minernél, és hát remélem, emiatt költenek, és ezt le kellett tesztelni, begyakoroltam, kijött egy minta, és őszinte leszek, először azt hittem, hogy majd ki fogok fogyni ezekből a dolgokból, de van egy olyan listám már kb., hogy jövő tavaszig meg vagyok posztokkal, és már azzal foglalkozom, hogy tudom elnyújtani, illetve erre valami mintát csinálni, mert még a Facebookból én ki akarok egy kicsit sajtolni egy kis pénzt, mielőtt ledozik a Facebook alkonya. Igen. Na, és akkor nézzünk még, milyen hírünk van. Valami kis utánkövetésünk van, úgy tudom.
Igen, még van egy utánkövetéses hírünk. Augusztus elején beszéltünk róla először, hogy a Google vezérigazgatója nincs megelégedve a cég teljesítményével az alkalmazotti létszámhoz mérten. Ugye nagyon sokan vannak, nagyon sok a projekt, szét van minden aprózódva, és hát jött a nehezebb gazdasági helyzet, elkezdett lassulni a bevételnövekedés, és hát azt mondta az igazgató, hogy na, akkor valamit ezzel kezdeni kell. És ekkor jött be ez a Simplicity Sprint nevű igazából közösségi ötletbörze, amire mi válságstábként is hivatkoztunk. Ugye ennek az lenne a lényege, hogy ahelyett, hogy csak fentről jövő döntésekkel okoskodnának a mindenféle chief executive officerek, megkérdezik az embereket, hogy szerintük mi mehetne még jobban a cégnél. Emlékszem, hogy elég pozitívan beszéltünk erről, hogy ez tök jó, igenis kérdezzék meg az embereket, ők amúgy is jobban látják a hétköznapjaikban, hogy mi az, ami amúgy rosszul működik, vagy sok időt viszel feleslegesen. Aztán ez így ennyi is volt, és szeptember első hetében a CEO bejelentette, hogy egészen pontosan 20%-os produktivitás növekedést vár el a cégtől. Azt nem tudja senki, hogy ezt mi alapján akarják mérni, de elkezdtek összevonni területeket, és elvágni ugye kevésbé hasznos projekteket, hogy a magasabb prioritású dolgokra átcsoportosítsák a munkaerőt. Ugye ez volt eredetileg is az egyik legnagyobb bajuk, hogy szerintük túl sokan vannak, és a munkaerő nincs eléggé jól kihasználva, vagy felhasználva. Ugye volt eddig is egy elég nagy projekttemetője a Google-nek, és most ebbe került a Pixelbook is. Elvileg ez lett most az első ilyen nagyobb dolog, amit ténylegesen elvágtak. Ugye ez 2013-ban jelent meg, azt hiszem, az első ilyen, ez a Chromebook Pixel volt még akkor a neve, aztán Pixelbookra nevezték át. Pár hónapja még nagyban készítették a laptopnak a következő modelljét, beszéltek is róla, hogy jön majd az új generációs cucc, és hát most megkiderült, hogy elkaszálták a terméket, a csapatot feloszlatták, és mindenkit átvezényeltek más részlegekre. Úgyhogy megvan az első áldozata a cég áramvonalasításának.
Nekem első gondolatom ezzel a hírrel, hogy én rájöttem egy másik, eddig a projekttemetőt több oldalról megfogtam már. Az egyik az az, hogy a Google is hibázhat, de inkább azt mondanám, hogy inkább az, hogy van a Google-nek projekttemetője, mutatja a legjobban azt, hogy ahhoz, hogy több évtizedig fent tudj maradni, sok bukott projekt kell.
Hát egyrészt igen, ugye nem is lehet a végtelenségig szétaprózni a cégedet. Hogy igen. Bár most az Amazon az jól csinálja azt, hogy már gyakorlatilag a DNS szekventálásban is benne van ahelyett, hogy csak logisztikával foglalkozna. De ja, a Google szokta azt csinálni, hogy belevág dolgokba, van, ami ugye egyáltalán nem működik, de látod, van, ami működik. Tehát oké, ez a Pixelbook, ez egy niche termék volt, viszont nagyon szerették az emberek, és egy magas árú, nagyon komoly laptop volt.
Igen.
Tehát aki vette, az szerette. És nem volt veszteséges egyáltalán, sőt, teljesen profitábilis volt, egyszerűen csak nem volt annyira profitábilis, mint ahova gondolom átvezényelték a csapatot. Tehát ha van egy csomó dolgod, amihoz 5%-ot, meg pár, amihoz 20-at, akkor miért ne a 20%-osokkal foglalkozz?
Persze. Igen. Ugye a másik vonulata egyébként, amit én szoktam mondani ezzel a projektemetővel kapcsolatban, meg az egész kukullá, hogy bármilyen nagy agyak vannak ott. Ott van a világ legokosabb emberei, és nem az összes vállalkozás az övék, nem az összes innováció tőlük születik, úgyhogy jó, ez azért is, mert vissza is van fogva az innováció, tehát hogy meg van kötve az, hogy a budgetnek nagyobb részét azért a Google viszi el, meg az erőforrás, idő, meg minden. Ja, de szerintem jó, hogy lezártak ilyeneket, meg átcsoportosítottak. Szerintem ebbe a válságban mindenkinek ezt meg kell csinálnia. Mi is a mindennél lecsaptuk a cikkek 20%-át, mert felesleges volt, és hány éve meg kellett volna ezt tenni, és most még újra fel se dolgoztam régi cikkeket egyébként, még az nincs is benne képzelt, úgy kerülnek ki cikkek. Most szerintem szeptemberben talán egy cikket dolgoztam fel újra, a többi az mind új. Úgyhogy még hátra van, még van elég sok. Mennyi is? Mit mondhatok? 150 évig van ennyi?
18.
18 évig nem is
kellene. 150 évig, ja. Azért nem.
Jó, azért annyit nem írt.
Hát a 18, azt úgy számoltuk, hogyha csak újra hasznosítjuk a cikkeket. Jó. De hogyha folyamatosan írsz hozzá, mint ahogy most is, akkor 50 évre is elég lesz.
Wow, yes! Jó, hát ez egy kicsit kell fejlődni, de az már nem olyan sok. Amúgy igen. Igen. Jó, szupi. Na, hát ezek nagyon jó hírek voltak. Szerintem még úgyis folytatjuk majd az utánkövetést is, meg hát ugye a Minernél is a dolgokat. Amit mindenképp tanácsolok, nézz fel a Minner Akadémiára, mert sok eseményünk lesz, és van ingyenes eseményünk is, lesz Minner olvasó találkozó, mert van, aki rá is kattintott egyébként. Látszik, hogy fedezik fel a Minner Akadémiát, meg használják az emberek. Szóval te is használd a Minner Akadémiát is tudás megszerzésre, illetve gyere el eseményekre, a Minner vállalkozói olvasó találkozóra pedig mindenképpen. Sok sikert mindenkinek, és hallgassátok meg a többi podcastet. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!